Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Na hát kérném szépen akkor egy kis figyelmet, még két hétnyi anyagunk van hátra, az egyik az most el fog hangzani a két órás előadáson, a második anyagrész az viszont jövő héten kedden 17 óra 15-kor a Stocek nagyba kerül előadásra, és a ZH pedig ebbe az időpontban lesz, majd megmondom milyen betűbeosztásban, két terem áll rendelkezésre. Tehát még egyszer, kedden 17 óra 15-kor a Stocek nagyteremben lesz az utolsó előadás. No, hát az áramlástani résszel foglalkoztunk. Ideális folyadék. Stacionárius áramlására vonatkozó Bernoulli egyenlet jön. Így. A múlt alkalommal láttuk az áramvonal és az áramcső fogalmát, ezt föl fogjuk használni, és tulajdonképpen a folyadéknek a munkaképesség mérlegét fogjuk alkalmazni itt is, mint ahogy már a hidrosztatikában tettük, akkor ellenben nem volt áramlás. Tehát most a sebesség belépése miatt újabb energiaforma jön szóba, nevezetesen a mozgási vagy kinetikus energia. Tehát az áramvonal mentén az ideális folyadék összmunkaképessége állandó. Na most az összmunkaképességbe az eddig tanultakon kívül bejön a fajlagos kinetikus energia. Tehát munkaképesség összetevők, egységnyi súlyra vonatkoztatjuk majd. Valamely pontban. Hát első lenne a fajlagos helyzeti energia, azt tanultuk, hogy a valamilyen alapszintől számított H magassággal adható meg, a geometriai magasság. És egy H-val jelölhetjük, mértékegysége méter. Tudjuk azt, hogy ez newton méter per newton miatt lesz méter, tehát H egyenlő newton méter per newton egyenlő méter. Ezért geometriai magasság az rendben van. Kettő. Fajlagos kinetikus energia, vagy mozgási energia. Ez egy új dolog. Úgy hívjuk, hogy sebességmagasság. megint csak a mértékegysége alapján ugye méter lesz, egységnyi súlyú folyadék kinetikus energiája. V négyzet per 2G. Mértékegysége szépen kiszámíthatóan méter. És végül a harmadik, amit a statikai részben már vettünk, ugye ez az adott folyadék elem környezetében uralkodó nyomásból származó átvett munkaképesség, nyomásból származó munkaképesség. Munkaképesség, ezt nyomásmagasságnak hívjuk. Hát, hogyha a nyomás P, akkor P per rószor G-vel volt fölírva, és ez a P per rószor G mértékegysége kiszámíthatóan ismét csak méter. Tehát ezek a munkaképesség összetevők rendelhetők egységnyi súlyú folyadék részhez, és akkor most, ha a áramvonal mentén néznénk a dolgot, akkor a itt felírt összefüggés az a következőt mutatná. Itt lenne egy áramvonal, és van két pont rajta kijelölve. Tehát áramvonal. Ebbe a stacionárius áramlási térbe halad. Iránya megvan. Akkor azt mondhatom, hogy van itten egy E1-es összmunkaképesség és egy E2-es összmunkaképesség. Hogy néz neki? E1 az lenne. Itt ha sorjába venném, és a sorrendet így szoktuk írni, kicsikét módosul a dolog, a sebesség V1 négyzet per 2G, mármint a sorrendre vonatkozóan mondom, ezt szoktuk használni, tehát ideírom P1 nyomás uralkodik rószor G, plusz H1. Hát ugye valahol van itt egy alapsík, ahonnan mérhetem a dolgokat. Hát kell itt legyen egy H1 magasság, itt pedig egy H2 magasság. Ha a sebességről beszéltem, akkor nyilvánvaló, hogy itt kell legyen egy az áramvonal érintője irányába eső V1-es, itt pedig valamilyen, hát aztán, hogy milyen kontinuitási viszonyok miatt V2. És a pont környezetében pedig egy P1, illetve P2 nyomásérték jelen van. Na, ez az egyes pontra, E2-es pontra pedig az ott érvényes sebesség, stacionárius áramlás, esetén ugye arra vonatkozik az egész, P2 per rószor G plusz H2. Na most a Bernoulli egyenletnek az energetikai lényege abban nyilvánul meg, hogy az E1 egyenlő E2 az teljesül. Tehát ha én két különböző pontot vettem, akkor a kettő között ez a így értelmezett összmunkaképesség, ez nem változik, állandó. Ez lehet az alapja minden alkalmazásnak. Hát látjuk tulajdonképpen, hogy az E1 egyenlő E2, abból az következik, hogy ha most kibontom, fölírhatom a V1 négyzet per 2G sebességmagasság plusz P1 per rószor G nyomásmagasság, ugye ez a ró, az a, hát itt a közegnek a sűrűsége, ez nyilván adva volt. Sűrűség szerepeljen azért itten. A G mint nehézségi gyorsulás rendben van. H1 egyenlő V2 négyzet per 2G plusz P2 per rószor G plusz H2. Hát ez nagyon jó, egy darab összefüggést ad, és látjuk, hogy 6 mennyiség van benne, ami hát számunkra érdekes lehet. Ahhoz, hogy ezt ténylegesen alkalmazni tudjuk, hát majd csak egy ismeretlennek szabad maradnia. Mindazonáltal nem reménytelen a helyzet. Ha ezt itt felírom, hogy mi ez, hat mennyiség között egy implicit függvénykapcsolat van meghatározva. Melyek ezek? V1, P1, H1, V2, P2, H2, egyenlő nulla. Implicit függvénykapcsolat. Hat jellemző között. Na mostan a tényleges alkalmazásoknál végül is csak egy ismeretlen maradhat majd, a többit valamilyen módon meg kell ismernünk. Vagy adatként, vagy méréssel, vagy pedig még a számunkra rendelkezésre álló kontinuitási tétel segítségével. Mit mond? Valamilyen A1 keresztmetszetszer V1 egyenlő A2-ször V2, ez használható, tehát már is az egyik sebességet a másikra vissza tudom vezetni sok alkalmazásnál, marad 5 ismeretlen. Alkalmazásoknál, ha nekem ez egy tényleges áramcsőben végbe menő áramlás, akkor a magasságokat ismerhetem, mert tudom a feladatot honnan, hova megy az áramlás. Magassági méretek ismertek lehetnek. Tudom-e a nyomást? A nyomást, ha nem tudom, nyomásszondával meg kell mérni. Marad tehát általában egy darab sebesség ismeretlen. Azt pedig a Bernoulli egyenlet alapján meg tudjuk határozni. Na hát egy megjegyzés a következő. Alkalmazásoknál áramcsövet tekintünk. A végkeresztmetszeteken a sebesség eloszlását egyenletesnek tekintjük közelítőleg. Nagyon vékony áramcsőnél ez egészen reális. Ez nagyobb átmérő áramcsőnél, hát a valóságos folyadéknál még mai napon fogunk vele foglalkozni. Sebesség profil szerinti a sebesség eloszlás. Végkeresztmetszeteken a sebesség eloszlást egyenletesnek tekintjük. Ide írom, hogy átlagsebességek azok jók. Így. Akkor most egy alkalmazást megnézhetünk, egy példa. Erre van ez a nevezetes Venturi cső, ez bizonyára mérték már, tehát fogják ezt tudni. Egy vízszintes elhelyezkedésű cső, azonban nem konstans keresztmetszetű, tudatosan beszűkítjük egy helyen. Itt lenne. Egy szűkülő csőrészt, ezt konfuzornak nevezzük. És aztán itt egy kivezetést készítünk belőle, innen pedig visszaemelkedünk egy hosszabb úton egy növekvő cső átmérővel. Hát körülbelül így. Hát szépen össze van csavarozva. Itt is lenne egy nyomás kivezetés nekünk, úgyhogy ez rendben van. Elindul az áramlás ebbe, fölgyorsul, aztán visszalassul, fölgyorsul, visszalassul, valami ilyesmi áramvonalakat vehetek. És akkor a Bernoulli egyenlet alkalmazásának első lépése az, amit mi is követtünk itt a tárgyalásunkban. Föl kell venni azt a két pontot, amely két nem egybeeső pont között a Bernoulli egyenletet alkalmazni kívánom, egyes, kettes, akkor a sebességviszonyokat is tükröztetni lehet. Egy nagyobb keresztmetszeten, egy kisebb abszolút értékű V1, és a kontinuitás miatt itt egy nagyobb abszolút értékű V2, hát halkarom vektor, sebesség jelen van. Na most a következőt próbálom, hogy itt meg kéne határozni a nyomás értékeket. Ezt meg tudnám csinálni, ha ide tennék egy mondjuk úcsöves manométert, így. Szóval annak a felszerelése úgy történhet, hogy itt egy gumicsővel csatlakoztatjuk hozzá az úcsövet. Rendben van, és hát itt lenne benne a mérőfolyadék. A dolog abban áll, ahol a sebesség nagy, ott a nyomás kisebb. Kisebb nyomás miatt egy ilyen szituációt látnánk, hogy itt elhelyezkedne a mérőfolyadék, és a nyomás különbséggel arányosan, hát itt jelentkezne egy delta H. Így, hát ennek van egy ró sűrűsége, a mérőfolyadékkal nagyon nem foglalkozunk most, avval a delta H-val megelégszünk, az a nyomás különbség lesz majd érdekes. Minden esetre nyilvánvaló egyes keresztmetszetben van egy P1 nyomás, P2 nyomás, és föl is lehetne írni a Bernoulli egyenletet. Látják, hogy szerencsés esetben akármilyen alapsíktól mérném, a két geometriai magasság egyforma, nem is lépnek be az egyenletbe. Vagy hát ha beléptetem őket, akkor kiesnek. Bernoulli egyenlet úgy nézne ki, hogy V1 négyzet per 2G plusz P1 per ρ/G egyenlő, a H1 az nulla. Ide veszem az alapsíkot például, mondjuk H1 egyenlő, H2 egyenlő nulla. V2 négyzet per 2G plusz P2 per ρ/G. Hát most a P1-et, P2-t nem ismerem, de már tettem rá mérnöki erőfeszítést, hogy legalább a különbségüket meg tudjam mérni. Betettem egy mérő elemet, lehet, hogy elegendő lesz. Mit tudok még? Van a kontinuitás, vagy folytonosság. Azt jelenti, hogy V1-szer A1 egyenlő V2-szer A2. Na ebből megpróbálom a V2-t kifejezni, és úgy nézne ki, hogy A1 per A2 V1 alapon úgy tűnik, hogy maradt csak a V1 sebesség ismeretlen. Ha én a V1-et meghatároztam, és le tudtam olvasni a nyomás különbséget ezen delta H segítségével, mire kapok választ? Arra, hogy mekkora a térfogatáram. Ez térfogatáram mérésére szól. Ha akarom, tömegáram mérésére. Ugye? Hát akkor a dolog mehet. Hogyan? Azt mondanám, hogy itt van a V1 négyzet per 2G plusz, ezt a V2-t én kifejeztem ide. Akkor azt mondom, hogy V1 négyzet per 2G szer, valamit ide kell írnom. Na, ezt áthoztam ide a másik oldalról, akkor a V2-t mínusszal, és akkor A1 per A2 a négyzeten. Akkor itten úgy nézne ki, hogy ez lesz szépen, micsoda, marad itten P2 minusz P1 per ρ/G. Ezt a P2 minusz P1-et abszolút értékben fogom tudni majd meghatározni. Na hát, V1 négyzet per 2G-szer 1 mínusz A1 per A2 a négyzeten. Úgy. Na és akkor a V1 négyzetet ki lehetne fejezni. Hogy csináljam? Lenne egy két G-s szorzóm. Ezzel át fogok szorozni, ez osztani fog, 1 mínusz A1 per A2 a négyzeten, és itt lenne a számlálóban P2 mínusz P1 per rószor G. Hát most kérdés, hogy ha a dolgot úgy írnám, hogy itt lenne P1 mínusz P2 per rószor G, és itt megszoroznám mínusz egyjel, azt mondanám, hogy A1 per A2 a négyzeten mínusz 1 szer 2G, és ezzel a V kiszámítható lenne, ez a V1-es négyzetgyök alatt ez a bizonyos kifejezés. Hát úgy nézne ki, hogy a G-vel lehet egyszerűsíteni, és lesz itt a A1 per A2 a négyzeten. Ugye az milyen? Az A1 az nagyobb, mint A2, az pozitív lesz, abból egynél nagyobb, levonok, ez pozitív, ez az érték, ez marad. Tehát úgy lesz, hogy kétszer P1 mínusz P2 per ρ megvan. Innen a Q pont térfogat áramot meg tudom határozni, mennyi lesz A1-szer V1. A keresett térfogat áram. Így. Hát egy másik példát mutatok még, ugye lenne egy példa 2. Kiömlés tartályból. Nagy méretű tartályt veszünk, elvileg végtelen nagyot. Nagy méretű tartályt veszek, akkor ide rajzolnám tulajdonképpen a tartályt. Itt lenne. Úgy veszem, hogy első változatában egy zárt tartály, nagy méretű, így, lesz egy kifolyó cső alul rajta, össze van csavarozva szépen, folyadékkal föl van töltve valamilyen szintre, mondjuk idáig, és lent van a kifolyó cső. Hát akkor, ha azt mondanám, hogy itt van egy P1 nyomás, itt lesz az egyes pont, amit fölvettem, gondolatban egy áramvonal itt berajzolható, ez mindig első lépés lehet Bernoulli egyenlet alkalmazásánál, ezt már említettem, itt a kettes pont, akkor lenne két sebesség. Itt van ez a V2-es sebesség. Mit tudok erről a V1-ről? Ilyen picit rajzolok. Azt mondhatom, hogy a V1 közel egyenlő nulla, mert a tartály nagy. Itt van a ρ sűrűség, és azt mondom, hogy elvileg végtelen nagy tartály, ha a tartály nagy, hát elvileg végtelen nagy. Ezzel már tettem egy lépést arra, hogy a Bernoulli egyenlet egy változóra vezetése megtörténhessen. Na most van nekem valahol egy alapsíkom, itten fölvehettem ezt a H2 magasságot, itt van ez a H1 magasság, itt nem is kell. H1 magasságot, úgy ρ rendben van, vég megvannak, P0 nyomás van itt, a P2 egyenlő P0, ez lenne a környezeti nyomás, the ambient pressure, mondaná az angol, ugye, a környezeti nyomás, és akkor fölírom a Bernoulli egyenletet. Be, hogy néz ki? elvileg gyakorlásképp V1 négyzet per 2G plusz P1 per rószor G plusz H1 egyenlő V2 négyzet per 2G plusz P2 per rószor G plusz H2. Ezt mindig érdemes fölírnunk, és utána érvényesítjük azokat az ismereteket, amelyeknek az alapján sikerül az egyváltozóra vezetés. Na, hát ugye a V1 közel egyenlő nulla, akkor a V1 négyzet, kicsinek a négyzete, az még inkább nulla. P1, P2 kapcsolatban mit tudunk? P1-et ismerni kell, az majd beépül, P2, az mostan P0. Ezt a két feltételt tudjuk, akkor a következő megoldásra juthatunk itt, hogy ugye a V2 mint ismeretlen marad, tehát a V2 négyzet per 2G-t kifejezem az egyik oldalra. Mi lesz itten akkor? Ez itt nulla volt, lesz P1 minusz P2 per rószor G, ami itt marad, egyelőre még talán így, tehát V2 négyzet per 2G marad, P1 minusz P2 és plusz H1 minusz H2. És akkor megkapnám a V2-t, négyzetgyök vonandó, kétszer P1 minusz P2 egyenlő P0, ide írom, P2 egyenlő P0, mindjárt beírtam ide, per ρ, és plusz 2G-szer H1 minusz H2. Ez lenne a kifolyási sebesség vesztességmentes esetben. Két speciális eset jön, amelyik érvényes, talán ide fogom írni. Két speciális eset. Az első az lenne, hogy P1 egyenlő P0, például nyitott tartály. Mi a helyzet ilyenkor? A V2 sebesség egyszerűen négyzetgyök 2G H1 minusz H2 formába alakul. Második, gázkiömlés. A gáz sűrűsége olyan kicsi, hogy a fajlagos helyzeti energiaváltozást el lehet hanyagolni. Akkor meg azt mondhatom, hogy a V2 közel egyenlő négyzetgyök kétszer P1 minusz P0 per ρ. Két képlet, hát ezt kérné szépen Torricelli két R-rel képlete, ez pedig Bunsen törvénye. Torricelli képlet, illetve Bunsen képlet. Hát ez a ideális vesztességmentes Bernoulli egyenlet két alkalmazásával egészen jól látszik. Áttérünk egy olyan kérdésre, ami a folyadékszállítást próbálna valamilyen eszközzel megoldani, és pedig dugattyú szivattyúval. Van két tartályunk, egy alul elhelyezkedő, valahol egy másik föntebb, és akkor külső energia bevezetéssel megpróbáljuk folyadékot följuttatni magasabb szintű tartályba. Hát ahhoz ugye látjuk, hogy a helyzeti energia emelése miatt mindenképpen kell külső energia. Hát a következőképpen lehetne elképzelni a dolgot, hogy itt van nekem egy munkahengerem, így, vízszintes tengellyel, és akkor benne elhelyezek egy dugattyút. Dugattyú végpontját tudnánk ide-oda mozgatni, például kulisszás hajtóművel, vagy forgattyús hajtóművel, akkor kapnánk egy tökéletes színuszos lengő mozgást erről a dugattyúra. Hát kérem szépen, itten elhelyezkedik a folyadék töltet, nem magától van itt, ide jutott, és pedig egy szívócsövön keresztül, és majd továbbításra kerül fölfelé egy nyomócsövön keresztül valami felső tartályba. Tehát a dolog így néz ki, hogy itt lenne a felső tartály, folyadék szintje, és hát valahonnan történik a szívás, így körülbelül. Hát ez itt folyadékkal kitöltött. Na most, ha mást nem rajzolok ide, akkor minden mérnök hallgató mondja, hogy itt az alsó tartállyal gond lesz, mert az egész folyadék töltet ugye lerohan az alsó tartályba, és ott kijönt. Na hát azért az nem így van, mert ide kell egy szelep. Olyan szelep kell, amelyik akkor nyit, hogyha itt túlnyomás van, és akkor fölfelé szállítani tud. Itt pedig egy olyan állású szelep kell, amelyik akkor nyit, hogyha itt depresszió van a környezethez képest. Érezzük, hogy ha ezt megszívjuk, csökken a nyomás a környezethez képest, a külső nyomás be fogja hajtani a szívócsőbe a folyadékot. Na kérném szépen, van itt egy-két jellegzetes dolog. Van itt egy nagy H index eny nyomómagasság, itt pedig van egy nagy H index S szívómagasság. Tehát folyadékszállítás történhet, itt lesz egy VX sebesség, ami VX sebességet például kulisszás hajtóművel biztosítani tudunk. Egyszeres működésű, tehát így. Szivattyú, ugye van itt egy löket hosszú, amit be tudnék rajzolni, hogy ez lenne itt a S löket, a forgattyúkörnek a sugara, hogyha kulisszás hajtóművel csináljuk, löket. Na, hogy néz ki a folyadékszállítás időfüggvényében? Következő lenne, elindul egy szállítás, ha a VX egy kulisszás hajtóművel meghatározott, tudjuk, hogy egy színusz mozgás megy. Ez lenne egy nyomólöket mondjuk, utána a visszamozgásnál a felső csőben nincsen folyadékszállítás, tehát ide írtam föl a Q-pontnak az értékét, a térfogat áramot, és aztán utána egy periódus után ismétlődik a dolog. Tehát ezek ilyen félszínusz függvényvonalak, így egy folytonos függvény, itt lenne egy T periódus idő. A T idő alatt két löketnyi mozgás ment végbe, egy oda-vissza mozgás. Na hát, a folyadékszállítás akkor annyi lesz, amennyit egy löket alatt be tudott vinni. Ha szétosztom egyenletesen, akkor lenne itt egy átlagos folyadékszállítás. Mennyi ez a Q pont átlag? Hogy tudnám meghatározni? De azt mondom, hogy kulisszás hajtómű. N 1 per szekundum fordulatszámmal. Forogjon, akkor egy teljes körülforduláshoz tartozóan egy nagy T idő alatt két löket figyelembe vételével a szállítás nem lesz más, mint a löket térfogat. Van egy löket térfogatnyi érték, lehet mondani, hogy VL. Azt is tudjuk, hogy A keresztmetszet szeres. Neve löket térfogat. azt mondhatom, hogy A-szor S, VL, a szállítás egy fordulat alatt. Ha most megszoroznám a másodpercenkénti fordulatok számával, akkor ezt lehetne mondani, hogy szállított térfogat volt, igaz? Keresztmetszetszer hossz, ennek a hengernek a VL löket térfogata. VL, VL. Tehát ez már a egy szekundum alatti szállítás. Folyadékszállítás. Mi lesz a Q-pontnak a mértékegysége? Hát ez volt köbméter 1 per szekundum, köbméter per szekundum a folyadékszállítás. Átlagos folyadékszállítás, tehát. Hogy a maximális érték mennyi lenne egy pillanatra, megjegyzés, max folyadékszállítás, hogy néz ki? Itt lenne az az érték. Q pont maximum. Igaz? Akkor a kontinuitás értelmében a Q pont maximumot úgy tudnám számítani, hogy venném a A keresztmetszetet, ugye itt van az A keresztmetszet. Vx maximum. Az meg micsoda? A-szor R-szer omega lenne, ahol omega szögsebességgel forog a forgattyús tengelye, ahol omega egyenlő 2π-szer n. N most ez a bizonyos 1 per szekundumba adott fordulatszám. Jó, két dolog jön még. Első, tehát kettős működés. Kettős működésű gépnél az eltérés a következő. A henger hasonlóan konstruálható, de a dugattyú mögötti teret is hasznos ütemre fölhasználjuk. Tehát azt mondhatnám, hogy innen indítok egy csövet, így, és ezt a csőrendszert összekötöm. Ugyanígy a szívó oldalon. Tehát itt jönne föl a szívó oldalról, nyomó oldalról, és itt lennének a megfelelően elhelyezett szelepek. Itt van nekem a dugattyú. Ezt ki kell vezetnem persze valahogy, megfelelő tömítéssel. Itt lesz az alternáló mozgás. Megtöltöttem a folyadékkal. Látjuk, hogy az előzőhöz képest a dugattyú mögötti térben is folyadék helyezkedik el, az föltöltött az előző depressziós ütemben, és akkor a folyadékszállítás az úgy fog kinézni, ha itt van ugyanaz a T, amit az előbb vettünk, ami a fordulatszámmal meghatározott, akkor azt látom, hogy egyszer az egyik oldali munkatér dolgozik, mikor visszafelé jön a dugattyú, akkor ez a bal munkatér depresszió alatt van, szívni fog, viszont mikor hátra mozog innen a dugattyú, nyomja föl a nyomócsőbe. Tehát egy újabb ütem keletkezik. Látjuk, hogy kicsit javítva az ábrámon, ez alakul ki, itt lenne a 2T. Itt van a Q pont maximum. Az továbbra is marad ugyanolyan, de az átlagos folyadékszállítás itt volt az együteműhöz, és itt pedig a kettős működéshez, mondjam úgy, tehát a Q-pont átlag 2 egyenlő 2-szer Q-pont, és akkor ide lehetne írni egy egyszeres működéshez tartozó dolgot, mert nekünk lehet más megoldásunk is. Tehát ez így növelhető a folyadékszállítás. Ez egyik kérdés. Másik kérdés az, hogy a folyadékszállítás egyenetlen. Ezt az egyenetlenséget légüst alkalmazásával lehet csökkenteni. Hát kérném szépen, láttunk ilyet éppen valamelyik utóbbi előadáson láttuk azt, hogy a forgó mozgás egyenlőtlenségét tudtuk energiatárolóval, nevezetesen mi volt az, lendítőkerék. Kinetikus energiát tárolt, ugye? Amikor hiány volt energiában, akkor a lendítő tömegből be tudtunk táplálni. Hát ha most itt csinálunk egy energiatárolót, ez most egy potenciális energiatároló lesz, és ez fog rásegíteni a áramlásra annyiból, hogy az egyenlőtlenséget csökkenteni fogja. Légüst alkalmazása. Következőképp néz ki a légüst, csak nagyon röviden mutatom be az elvét. Itt lenne nekünk a rendszerünk. Így. Akkor a következőt csinálhatjuk, hogy a nyomócső fölé csinálunk egy elágazást. Ide készítek egy energiatárolót. Hozzá kötöttem egy tartályt. Csőrendszer itt jönne tovább. Na kérném szépen, bent van itt a szelep, úgy ahogy kell. Megvan itt a szívócső. Most egyszeres működésű gépre, ha nézem, depresszió alatt föltölti a folyadékteret, majd utána nyomólöketként elindul az áramlás. Egy része erre jön, egy része bemegy ide, és kialakít egy szabad felszínt. Nem tud egészen fölhatolni. Miért? Fönt a levegőt a behatoló folyadék komprimálja. Mi történt? Egy légrugó keletkezett. Rugóba mit tárolunk? Potenciális energiát. Amikor majd nem lesz elég folyadékszállítás, az itt lévő nyomás további szállítást biztosít a csőbe. Tehát meg fogom mutatni körülbelül, hogy néz ki. Itt van tulajdonképpen a légüstnek mondjuk a közepes szintje. Ezen két érték között ingadozó delta V, és ennek meg fog felelni, itten van benne egy nyomásérték, egy delta P nyomás ebbe a térbe. Ez tulajdonképpen annak a légrugónak a potenciális energiája, amelyik segít. És akkor mi történik? Itt volt nekem a egyszeres működésem, itt lett volna a folyadék szállítás közepes értéke. Na most az történik, hogy a szállítás megindul, de nem fogja föltölteni a teljes térfogatárammal a nyomócsövet, hanem valami ilyesmi fog történni. És aztán így folytatódik tovább légüsttel. Légüst nélkül, igaz? Itt van valahol. És ide mit írjak? Itt van a Q. Q.1. Minek a függvényébe? Időfüggvényébe. Tehát ki lehet kicsit simítani ezt a pulzáló, színusosan pulzáló folyadékszállítást. Igaz, középiskolában elektrotechnikából valami hasonlót tanultak, amikor a színusos egyenfeszültséget egyenirányították, igaz? Van a lüktető, egyenirányítónak itt van a megfelelője hidraulikában. Egyébként egy érdekes analógiát föl lehet állítani, tényleg a villamos jelenségek és a hidraulikus jelenségek között. Valóságos folyadék, legalábbis az ideális folyadék jellemzői közül egyeseket elvetve, tehát súrlódásos folyadékáramlás. A stacionárius áramlásra vonatkozó feltételt azt meghagyjuk végig, tehát ezt nem fogom mondani külön, avval foglalkozunk. Ellenben a valóságos folyadékban súrlódási jelenséggel találkozunk. És hogyan lehetne elképzelni? Például következőképpen. Vennék egy viszonylag vékony kis rést, legyen ez H. A felső része egy mozgólap, az alsó része egy állólap. V egyenlő nulla, itt pedig a felső részen a folyadék ugye hozzá tapad a laphoz, ott egy bizonyos sebességgel fog majd mozogni, itt van egy V nagyobb, mint nulla, és azt nézem, hogy milyen a áramlás itt végbe megy azáltal, hogy a súrlódásos folyadékot a felső mozgólap magával sodorja, és kialakul egy sebességprofil. Minél kisebb ez a sebességprofil, annál inkább lehet lineárisnak tekinteni. Tehát, ha most azt mondanám, hogy egy bizonyos réteget néznék itten a felrajzolt áramvonalakkal elválasztva, azt lehetne mondani, hogy föllép egy nyírófeszültség az egymáson elcsúszó rétegek között, amennyiben ez a struktúra egyáltalán itt szóba jön. Na, azt szeretném megmutatni, hogyha itt kezdetben az embernek volt egy kis négyzet alakúan elhatárolt térrészbe zárt folyadékja, mi történik a tovamozgás során? Valami ilyesmit találna. Ilyen alak lesz belőle. Miért? A felső réteg gyorsabban haladt, az alsó réteg lassabban haladt, az egész egy ilyen térfogatváltozást fog mutatni, a benne lévő anyagrész az azonos. Tehát ez a változó sebesség miatt így fennáll. Na most, ha ilyen elcsúszás van, akkor tényleg az a helyzet, hogy a felső folyadékréteget az alsó gátolni akarja a csúszásban, az alsó pedig majd a felső rajta elcsúszó rétegből csúsztató feszültséget vesz föl, tau, és ez hát végig érvényesül persze a réteg mentén, én most csak egy pontban rajzoltam föl, csúsztató feszültség. Lép fel az egymáson elcsúszó rétegek felületén. Így. Na, mit lehet mondani erről a tau feszültségről? A tau feszültségről tapasztalat alapján egyébként Newton nevéhez fűződik az összefüggés. Van egy arányossági tényező, és megjelenik itten egy dv per dy parciális deriváltal fölírt mennyiség. Látjuk azt, hogy az a sebesség megváltozása y irányban. Hát ez az y irány itt most lehetne fölfelé irányítva. Itt lenne egy y irány. Ha y irányba lépünk, látjuk, hogy sebességváltozás van az egyes rétegek között. Mi a neve ezeknek a mennyiségeknek? Hát a nyírófeszültség az rendben van, és ez pedig a úgynevezett dinamikai viszkozitás. Ez pedig sebességi gradiens. Mi a csoda ez akkor, hogyha meg akarjuk szavakba fogalmazni? Ez az áramvonalra merőlegesen beálló sebességváltozás rohamosságát, intenzitását jellemzi. Intenzitását vagy rohamosságát. Milyennek a dV per dy-nak a mértékegysége? Hát lenne méter per szekundum per méter, végül is 1 per szekundum lesz a mértékegység. A tau-nak a mértékegysége, mint feszültség, tudjuk, az felületegységre eső fajlagos erő, newton per négyzetméter, ha tetszik, paszkál. Na most a kettőből kijön az, hogy mi az étának a mértékegysége, newton szekundum per méter négyzet. Így. Még megjegyezzük azt, hogy sokszor kell, még ma is fog kelleni, egy nő definíció szerint éta per ró. Tehát elosztom a viszkozitást, ezt a dinamikai viszkozitást a sűrűséggel, a neve kinematikai viszkozitás. Határozzuk meg a ez házi feladat. Könnyen be lehet helyettesíteni. Na kérném szépen, mikor ez így megvan, akkor áramlás, méghozzá veszteséges áramlás, vízszintes egyenes csőben. Kérném egy kicsi energetikai meggondolást, hogyha tennénk. A cső vízszintes, mindkét végén a fajlagos helyzeti energia azonos kell legyen, igaz? Avval ott megváltozásról nem sokat lehet beszélni. A cső konstans keresztmetszetű, ha egyszer beömlött egy összenyomhatatlan folyadék, amit feltételezünk, annak végig is kell menni rajta. A sebesség nem változhat. Hát kontinuitás miatt így van. Ami bejött, ki is kell menjen. Akkor mi az, ami a folyadéshullódással kapcsolatban mindenképpen föllépő energiavesztességet hát igazából tükrözheti? Csak a nyomásváltozás. A veszteséges csőáramlásnál a vízszintes cső mentén a nyomás nem lehet állandó. Mint ahogy ideális Bernoulli egyenlet szerint, viszont egy konstans keresztmetszetű cső, vízszintes csőben a nyomás meg állandó. Hát a veszteséges tulajdonság pont itt jelenik meg, a cső mentén nyomás esés. Jelzi az energiavesztességet. Hát kérem szépen, fölrajzolom itt a csövet, egy így, vízszintes cső, a középvonala. Na és ebbe el fogunk határolni egy kisebb méretű hengeres folyadéktömeget, legyen itten viszintes hengeres, hossza legyen L. Kis L hosszú. A csőnek a sugara, a belső sugara R0. Így. Na most kialakul az áramlás, anélkül, hogy részletesen levezetnénk itt most arra, nincs lehetőség, de a itt elmondottakból következik, hogy a folyadék az tapad a nyugvó csőfalhoz, tehát valahogy zéró sebesség lesz a csőfalnál, és innen aztán valamilyen törvényszerűség szerint elmondhatom, hogy egy másodfokú parabola jön ki, ami egyszerű leírást ad, kiadja a sebesség eloszlást a keresztmetszet mentén. Na most számunkra az érdekes, hogy tehát a középső rész az gyorsabban halad, a külső részek gátolni akarják, egy nyírófeszültség megjelenik ennek a hengernek a palástján, körbe, megoszló módon, és föl lehetne írni azt, hogy mi a feltétele annak, hogy ez hát egyenletes mozgást végezzen, mert milyen hatás működik még rá. Itt van egy egyes pont, itt van egy kettes pont most számunkra, van itt a P1 és P2 nyomás, amit a keresztmetszet mentén állandónak képzelhetünk. Na most a két nyomásnak a hatására ezeken a kis felületeken, amit most külön nem fogunk megnevezni, valami kis R-rel föl lehetne venni, ugye itt a sugarat R négyzet pi, vagy D négyzet pi per 4-jel, meg lennének a, itt van egy persze P, egy nagyobb P2, tehát az áramlás abba az irányba megy, és akkor a mozgás meg gátolni akarja a fellépő tau feszültség ezen a hengerpaláston. A hengerpalást felületét ki tudnánk számolni, az mekkora kerület szerez az L hossz, megszoroznám a tau feszültséggel, tau feszültséget fölírnám a viszkozitással, hát szépen ez kijön, ezt most mi nem tárgyaljuk, hanem megmondom azt, hogy milyen a nyomásesés. A delta P egyenlő P2 minusz P1 felírható. Tulajdonképpen egy egyensúlyi egyenletről beszéltem eddig pár szóban, hogy ugye a stacionárius áramlás során ez konstant sebességgel mozog tovább, akkor a ráható erők eredője zérus kell, hogy legyen. Abból jön ki egyébként az, amit én most fogok mondani. Delta P nyomás, egy tört. És hát benne szerepelni kell a vesztességre utaló mennyiségnek, ez pont az éta viszkozitás lesz. 8 éta L per R0 négyzet. És ide jön egy V átlag. Keresztmetszet menti. Átlagsebesség. Így. Tehát meg lenne a nyomásesés a vizsgált két pont tekintetébe. Így. Ide mutat. Amivel már lehetne valamit kezdeni. Tehát ebben a nyomásesésben testesül meg a vesztesség. Hát mostan beszoktuk vezetni a vesztességmagasság fogalmát. És pedig milyen meggondolással? Eddig a fajlagos munkaképességek mindegyikét ilyen magasságmértékegységben megjelenő taggal reprezentáltuk, most is szeretnénk ezt megcsinálni, na de a nyomásból származó munkaképességre már van modell, hogy ez hogy nézett ki, ugye P per ρ szor G. Akkor a nyomásesésre ugyanilyen módon normálva, elosztva ρ szor G-vel kapok egy H vesszővel jelölhető definíció szerint, delta P per ρ szor G mennyiséget. H vesző mértékegysége nyilvánvalóan most méter. Tehát vesztesség, magasság, méter. Most akkor a kérdés ezek után a következő, hogy lehetne az eddigi Bernoulli egyenletünket majd valahogy kiegészíteni. Azonban mielőtt még erre rátérnék, a következő dolgot szeretném megmutatni, hogy itt a H-veszőnek a felírását jobban kezelhető mennyiségekkel adjuk meg. Mindjárt meglátjuk, mi az. Valósítjuk meg, mondjuk. Hát ugye az L itt jól benne van, ez rendben van. Az R0 csősugár négyzete elvileg számítható, nincs akadálya. De azért a mérnöki szempontból a Schublerral mit mérünk meg? Cső átmérőt. Tehát az átmérőt fogjuk bevenni. És hát, ugye ahelyett, hogy itt ez a V lenne, egy kicsit a sebességmagasságra vetítjük az egész vesztességet, és akkor a következő kép néz neki. Talán itt folytatom, akkor egyenletesebb lesz a kiosztás. Tehát azt fogom mondani, hogy ez a H vesző, az legyen a következő alakú. Egy lambda mennyiség, mindjárt elmagyarázom. L, A csőhossz megmarad, ez egy mérnöki mérhető hossz. A D, amire utaltam, lambdászor el per D, az jó, ez mérhető. Ezt a lambdát kell majd ügyesen akkor megnézni, hogy milyen, ebben lesz egy kis hát meggondolni való. És akkor ide be fogom tenni a V négyzet per 2G-t. Mi történt? Azt mondom, hogy a vesztesség magasságot az ott uralkodó sebesség magasságnak egy konstans szorosaként vettem föl. Sebesség magasságból származtatjuk. És pedig magasságból származtatjuk. Hát, a lambda az úgynevezett csősurlódási tényező itt a kérdés. Hát kérném szépen, jön az a dolog, amire utaltam, hogy az áramlásnak a struktúrája az kétféle lehet. Lambda függ az áramlás struktúrájától. És pedig az áramlás lehet lamináris vagy réteges, amiről eddig beszéltem, amikor a folyadék rétegek minden keveredés nélkül egymáson elcsúszva áramlanak. Amikor a mézet kiöntjük, az egy szép lamináris áramlás. De ami a vízcsapból jön ki, az már egy turbulens áramlás. Abban nincsen ilyen áramvonalas szerkezet. A maga a tisztaságban legfeljebb csak akkor, amikor nagyon picire ki van nyitva, és úgy csurog belőle. Különben, ha rendesen kinyitjuk, az egy turbulens áramlás lesz. Turbulens, gomolygó, vagy keveredő. Ide azt írtam, hogy réteges. Na most nem nehéz kitalálni, mérnök hallgatói fantázia már is belép, agyműködik, mikor lesz lamináris az áramlás, ha lassú az áramlás, meg a folyadék, viszkózus. Nem annyira folyékony, igaz? A másik esetben meg akkor van, hogyha a sebesség nagy, és a folyadék pedig hát a kis nyúlóságú, vagyis viszkozitása az kicsi. Van a Reynolds-féle kísérlet, ezt bemutatom itten egy rajzon. És pedig a következőképp történt ez a kísérlet. Azt mondja, hogy bevezetünk egy festék anyagot a vízszintes áramlásba. Itt van egy festék anyag, mondjuk legyen zöld. Festék anyagot bevezetem. A vízáram a szintelen, azt látom lamináris áramlásnál, hogy az innen kilépő folyadék részek, festő folyadék részek, színező folyadék részek gyönyörűen egy vonalba, keveredést nélkül haladnak tovább. Ez a lamináris eset. Az áramlás itt persze végbe megy a maga áramvonalaival szépen. Ugye? Így. Na most jön a másik eset, amikor viszont ettől eltérő a helyzet. Bevezetem ugyanígy egy csövön a színező folyadékomat. Kis tartály itt van, kicsi keresztmetszetű, úgyhogy nem folyik ki gyorsan. Lejön a folyadék, és mi történik? Elindul valahogy, de megindul egy keveredés mindjárt itt a szomszéd rétegekbe, és kis örvénylő mozgásokkal, hogy itt nem cifrázom nagyon, de egyre inkább azt látom, hogy szinte kifesti az egész keresztmetszetet. A kilépő színező folyadék tehát nem csak az áramlás irányába halad tova, hanem az áramvonalra merőleges mozgást is végzett, és bekeveredik az alapáramlásba. Hát ez a turbulens eset. Hát kérem szépen, van egy Reynolds szám nevű szám, ami nekünk nagyon jó. V átlagszor D per nűvel értelmezett Reynolds szám. Lehet-e valamit mondani? Átlagos műszaki feltételek mellett rezgésszegénység, rezgésgazdagság. Itt van egy kritikus Reynolds szám, 2320-as értékben fölvéve, átlagsebesség cső átmérő, ugye? Átmérő D. Átmérő D. Itt van egy nűviszkozitású folyadék, és az átlagsebesség a keresztmetszet mentén. Átlagsebesség itt lenne, ugye? V átlag. Érték. Itt is megvan a V átlag érték, ami egyenletesen kiegyenlíti. Egy turbulens sebességprofil az laposabbá, mint a parabola, avval most nem akarok foglalkozni, később fogják tanulni. V átlag. Ez lenne a lamináris sebességprofil, másodfokú parabola. Turbulens sebességprofil az egy kicsit laposabb, és nem is olyan magas turbulens sebességprofil. Mindazonáltal az V átlag sebesség készíthető a keresztmetszet mentén. Na mostan, ha laminárisnál azt mondhatjuk, a re kisebb, mint re null, lamináris áramlás. Re nagyobb egyenlő, re null, turbulens áramlás. Hát most a két struktúrától függően föl lehet venni a lambdát. Lambda alakulása 1 lamináris esetben. Lambda egyenlő 64 per Reynolds szám értékkel számíthatjuk. Ezt le lehet vezetni szépen, most nem foglalkozunk vele, később fogják tanulni, itt csak felvillantom. Turbulens esetben két dolgot szoktunk csinálni. Van egy ilyen nulladik közelítésként elfogadható érték, ez a dupuit. Közelítés a lambda egyenlő 0,025, 0,03. Ez az ilyen vízvezeték rendszerek, vízellátási rendszerekre kiindulásként fölvehető lambda érték. Avval lesz majd sebesség, sebességgel Reynolds szám, és lehet iterálni. Van a másik, a Blasius formula. Az meg azt mondja, hogy a lambda egyenlő 0,316 per negyedik gyök Reynolds szám. Egy bizonyos Reynolds szám tartományba ez jó. Hát így néz ki. A kiadott jegyzetben fognak találni egy szép ábrát, amelyik mutatja a Reynolds szám függvényébe a csősorlódási tényező alakulását. Hát egy ilyesmit lehet nézni majd, ezt most nem fogom részletezni, ha ide logaritmus LG Reynolds számot tenném fel, és a logaritmus lambdát, akkor itt lenne a logaritmus re nulla. Itt lenne egy ilyesmi. Itt lenne a sima cső, és aztán a különböző érdességi csövekre a surlódási tényező így változik. Ez a sima cső, érdes cső. Így. Hát ez lenne itten a 64 per rennek megfelelő logaritmikus léptékben, ugye veszem a logaritmus 64 mínusz logaritmus Reynolds szám, az egy lineáris. Úgyhogy ez a turbulens, és erre pedig lamináris. Jó. Hát kérem szépen, csőidomok. Elzáró szerkezetek. ezek biztos, hogy lokális veszteséget jelentenek egy egyenes csőben végbe menő áramlás esetéhez képest. A mérnöki számításokban például egyes csőkönyök vesztesség magasságát azt mondom, hogy H, vesző mondjuk egy könyök, egyenlő lenne egy zéta könyök tényezőször, V négyzet per 2G. Tehát megint az az elv uralkodik itt, hogy az ott érvényes sebesség magassággal arányosan veszük föl, tapasztalatilag meghatározott vesztesség tényező segítségével. Vesztesség tényező. Na most hát hasonlóképpen jönnének elzáró szerkezetek. Elzáró szerkezetekből hármat említünk. Első tolózár. Második mi lenne? Szelep. És a harmadik csap. A mindegyiknek van vesztesség magassága. H szelep, az lenne egy zéta szelep szer V négyzet per 2G. H vesző, ez tolózár. Tolózár szelep, és akkor tolózár itt, bocsánat. Zéta szelep V négyzet per 2G, és végül a csapnak lenne H csap, zéta csap szor V négyzet per 2G. Hát ez rendben van, táblázatok megadják. A csapot mindenki ismer, ugye a boros hordó oldalán, hogyha beteszünk, az tényleg egy csap, amit el lehet fordítani. Vagy a gázcsövön odahaza, az, amivel a gázt el lehet zárni a csővezetéken, az csap. Abban egy elfordulni képes tag van, amelyiken furat van, és az vagy részleges zárást, vagy teljes zárást biztosít. A tolózárnál az történik, hogy egy lapot betolunk az áramlásra merőlegesen, és az részben vagy teljesen lezárja a keresztmetszetet. A szelepnél a legérdekesebb az, hogy a szelepnek van egy ülése, és arról emelünk föl egy lezáró tányért, a szelepfejet. Ha teljesen rányomom, lezárja, ha fölemelem, akkor részlegesen vagy teljesen nyitja. Ezeket a veszteség tényezőket persze a szelepnyitás függvényében aztán vizsgálni kell. Hát most arra nincsen időnk, ellenben vesztességes Bernoulli egyenlet hogy néz ki? Vesztességes Bernoulli egyenlet. Most akkor azt nézném, hogy a munkaképesség mérlegünk, az hogy működik? Úgy működik valahogy, hogyha fölveszem a két pontot, egy és kettő nem egybeeső pontok között. Mit kell figyelembe venni? Ahogy a veszteséget figyelembe vettük a gépek hatásfokának vizsgálata, egy hasonló kis blokkvázlat mutatja, hogy bejön a rendszerembe mondjuk egy E1-jel jelzett összmunkaképesség, és a kettes ponton jelen van E2, mondjam, hogy kimenő érték. És közben azonban számítani kell egy E-vesztességre. Hát ennek a figyelembevételével milyen mérleg egyenlet adódik az energiamagasságokra vagy munkaképességekre? Mérleg egyenlet, és ez lesz a veszteséges Bernoulli egyenlet. Azt mondja, hogy E1-nek fedezni kell E2-t, és még annyit, hogy a veszteséget is fedezni tudjuk. Ez tulajdonképpen az alapja. Pontok között. Akkor úgy néz neki, hogy V1 négyzet per 2G plusz P1 per rószor G plusz H1 egyenlő lenne. Ez az E1-es bejövő energiamagasság összeg. Ugye? Tehát ez E1. Ennek egyenlőnek kell lenni a kettes pontban érvényes energiamagasság összeggel, sebességmagasság, nyomásmagasság és geometriai magasság. Ez lenne az E2. És akkor hozzá kell adni az eredő vesztességmagasságot, ez itt az EV. Na, egy példát nézzünk. Hogy nézne ki egy példa? Lenne egy tartályom. Így. És itt vennék egy kifolyócsövet, valamilyen L1 hosszal, ide egy könyököt, itt bezárom. Hát legyen zárt egy tartályfedéllel lezárva. Itt van neki a középvonal, azt nem árt megrajzolni, mert akkor könnyebb egy viszonylag elfogadható ábrát készíteni. Így. Ki van töltve folyadékkal, és ez is nagy. Elvileg legyen végtelen nagy. Elindul a folyadék, de még azért vegyünk itt neki egy vízszintes csövet. Ide tegyünk rá egy szelepet. Úgy. Hát kérném, a folyadék szépen jön tovább. Itt bemegy ebbe a térbe, átlép itt a nyitott szelepen, és itt kiömlik. Felveszem a két pontot a Bernoulli egyenlet alkalmazásához, 1-es, 2-es, és most megyek végig. Ezen áramvonal mentén szeretnék dolgozni. Mit mondhatok? Az ismeretlen a V2-es kifolyó sebesség. Itten P0 nyomás van, P2 egyenlő P0. Itt van mondjuk egy P1 nyomás itten a fölötte lévő térben. Ha nyitva van, akkor az is P0. Most, ha fölveszem az alapszintet, akkor itt volt egy kis H2-es, és itt van nekem egy H1-es, ez ρ sűrűségű, azt mondjuk, hogy végtelen nagy tartály. Végtelen nagy tartály miatt a V1 közel egyenlő nulla, és következésképpen a V1 négyzet az még inkább nulla. Mennyi lesz az összvesztesség magasság? H vesző. Mennyi itt a sebesség végig? Ez átmérő D. Itt van nekem egy L2-es csőhosszom. Végig D az átmérő. Végig V2 a sebesség, mert nem változik a keresztmetszet. H vesző hogy fog kinézni? Első, L1-szer, na, lambdászor, L1 per D. Meg kéne szorozni V2 négyzet per 2-vel. Plusz, ennek van itt egy zéta könyök vesztesség tényezője, ennek meg van itt egy zéta szelep vesztesség tényezője. Akkor azt mondhatom, hogy kiemelem az összesből a sebesség magasság értékét, ismeretlen V2 egyelőre, zeta könyök plusz. Milyen hosszan megy egy egyenes cső? L2 hosszon. A lambdát egyelőre konstansnak veszem, tehát lambda 2 per D, és plusz zéta szelep. Az egész szorzódik V2 négyzet per 2 G-vel. Be tudom írni a Bernoulli egyenletembe? Persze. Bernoulli egyenlet most már figyelembe véve ezeket a dolgokat, úgy néz majd ki, hogy tehát P1 per rószor G plusz H1 egyenlő lesz V2 négyzet per 2G szer 1 plusz. 1 pluszba hozzájön ez a bizonyos lambdászor L1 per D plusz zéta könyök plusz lambdászor L2 per D plusz zéta szelep. Ez már a vesztesség magassággal együtt. Plusz P0 per rószor G plusz H2. Na hát, látható, hogy jó esetben egyetlen változó ismeretlen benne, a V2. V2-t fel tudom írni. Na kérném, jól figyeljünk a füzetbe, ott van valahol a veszteségmentes esetre is a kiömlési feladat. Ha nem lenne ott a cső, akkor az ott tárgyalt V2 lenne a érvényes. Hát itt van. Na most azt fogjuk látni, hogy valóban a veszteség jelenléte miatt a sebességnek mit kell csinálni, hát csökkenni, és pedig jelentősen. A következő képletet kapjuk. Én itt felírom a végét neki. Kétszer P1-P0 per ρ plusz 2G-szer H1-H2. Ez lett volna a veszteségmentes. Na de, egy egynél nagyobbal elosztom, akkor az érték kisebb lesz. Ide jön az 1 plusz. A jelen példa megoldásába lambdászor L1 per D plusz zéta a könyök plusz lambdászor L2 per D plusz zéta szelep. Hát kérném szépen, itt van. Meg tudnám határozni a kiömlési térfogatot? Q pont egyenlő D négyzet pi per 4-szer, ugye ez lenne az A keresztmetszet. A2. Ször V2. Ha még a tömegáramra lennék kíváncsi, akkor M pont egyenlő ρ-szor Q pont. Így. Hát ezzel a példával látjuk, hogy nagyon jól lehet alkalmazni a Bernoulli egyenletet. A lényege ez a kis meggondolás, mérleg egyenlet bizony, amelyik azt mondja, hogy a bemenő összmunkaképességnek két dolgot kell csinálnia. Fedeznie kell azt, amit kint megtalálunk a kimenő oldalon, és közben még a vesztességet is. Az sajnos elment, ezt hasznosítani nem tudjuk. Na, jön a következő rész, impulzus tétel. De arról szól a dolog, hogy a áramcsőbe zárt folyadékra ható erőt meg tudjuk határozni azért. Honnan lesz erő? Környezeti nyomásból adódik egy ilyen áramcső darabba zárt folyadékra erőhatás. Azután a külső erőtérből, tételezzük föl, hogy a nehézség erőtérben vagyunk, ugye súlyerő, és hát jönne még a surlódással kapcsolatos, a környezeti folyadék rétegekkel való surlódásból adódó erő. Hát a következőképpen tudnánk elgondolni, hogy az ember fölvenne egy ellenőrzött folyadék tömeget, egy áramcső darabot itt fölveszek. Jó? Van ennek egy V1 sebessége, meg egy V2 sebessége. Itt stílszerűen ez nagyobb, mert kisebb keresztmetszetet vettem. És mostan tulajdonképpen engedném tovább mozdulni ezt az áramlással, ez stacionárius áramlás. Lenne ez egy A a T időpontban elhatároló felület. Tovább engedném egy kicsit, valamennyi idő múlva megnézhetném, hogy hova jutnak azok a folyadékrészek, amik ebbe zárva voltak. Valahova ide jutna. Ez az A a T plusz delta T időpontba. Hát most, ha megnézném az összimpulzust, amit ebbe az eredeti állapotba lévő T0-al jelölném, mit mondhatnék? Van itt egy közös rész, ami a vizsgálat kezdetén és a végén is jelen van abba a folyadék tömegbe, az I0 impulzus. Na most az I0 impulzushoz képest azt lehet mondani, hogy a végállapotba az impulzus az I0 plusz egy delta M, ami itten tovább lépett, delta M-szer V2 nagyságú. És a kezdő állapotban pedig az impulzus I nulla plusz ugyanez a delta M-szer V1. Hát kérném szépen, mi az erő? Az eredő erő impulzus változás időegységre vett fajlagos értéke, mit tudnék mondani, hogy az egy ilyen változás. Na, próbáljuk megnézni. Fajlagos értéke. Azt mondanám, hogy végállapotbeli impulzus mínusz kezdőállapotbeli impulzus. Az egész végbe ment delta t idő alatt. Akkor azt mondhatnám, hogy ez lehetne az erőnek az értéke, a t delta t-től függő érték, impulzus változás. Hát azt így is írhatom, hogy ez nem más, mint delta I per delta T. Hát, hogyha delta T tart 0-hoz, mit kapok? Megkapom az F erőt a T időpontba, nem lesz más, mint DI T per DT. Ez lenne. Na most akkor próbáljam az áramcsőre ezt fölírni. Eredő erő. Ki tudom számítani, hogy ez mennyi most. Ezt a különbséget, ha felírom, tehát az F T delta T erőértéket, azt hívom, hogy I0 plusz delta M-szer V2 mínusz I0 mínusz delta M-szer I1. Ezek vektorok, ugye? I0 minusz delta M-szer V1. Per az egész delta T. Na, betettem a két impulzust, ugye I2, betettem a levonásba helyezett I1-et. Mi maradt itt tulajdonképpen? Az I kiesnek, marad ide delta M per delta T szer V2 minusz V1. Ehhez fog tulajdonképpen tartani majd, hogyha ide megnézném, hogy delta t tart nullához, m pontszor v2 minusz v1. Itt a végeredmény, ha megengedik, ide fogom felírni. Azt kaptam, hogy az eredő erő, ami a folyadékra hat, nem más, mint m pontszor, a tömegáramszor, a kilépő sebesség minusz a belépő sebesség. Hát ez az áramcsőre vonatkozó impulzus tétel szépen felhasználható nagyon sok műszaki feladatnak a megoldására, például egyszerű turbináknak a vizsgálatára. A következő kis példát mutatom. Itt bőven elég lesz. Egyszerű turbina, és ha jegyzetre utalok, következő lenne. A turbinámat meg fogom fújni egy olyadék sugárral. Itt lesz a kerék középső része, ezen lesz lapátozás. Mondjuk nem túl sok lapátot veszek, csak itt 8 darabot. Ez a helyzet. Hát ha ez itt a lapátozással találkozik, tudjuk, hogy valami itt fog történni, le fogja lassítani az áramlást, és valahogy menne tovább, illetve hát kicsit szétspiccel. De most egyelőre egy ilyen ideálisabb helyzetet föltételezve azt mondhatnám, hogy alkalmazom az impulzus tételt erre a folyadék részre. Itt van egy belépő sebességem, és lesz egy kilépő sebességem, ami meg fog egyezni az U kerületi sebességgel, miközben a turbinám omega szögsebességgel forog. Hát van ennek egy közepes sugara itten, egy R, ugye? U egyenlő R-szer omega nagyságát tekintve. Na most ezen meg lehet mondani, hogy mekkora lesz a kerületi erő. mekkora lesz a kerületi erő, ami a kerékre hat, az ellentett ereje lesz annak, amivel a kerekek hatnak a folyadék tömegre. Eredő hatása. Az elhatárolt folyadéktömegre. Ah, nem kerekek, lapátok, bocsánat. Lapátok. Eredő hatása a folyadéktömegre. És azt mondhatnám, hogy van itt egy F csillag, ami lesz kontraszignum F. Ennek az ellenereje fog működni a kerékre. Átlagosan az R sugáron. Abból már nyomatékát ki is tudnám számolni. A kerék kerületén ható eredő erő. Mennyi ez az F? F-et ki tudom számolni mennyi. M pont szor U minusz V1. F csillag egyenlő M pont szor, amennyit érkezik, egy M pont tömegáram érkezik. Úgy hívják ezt, hogy sugárcső. M pont szor V1 minusz U. Hát kérném szépen, a végszó annyi lenne, hogy ki tudnám számítani az M nyomatékot és a P teljesítményt. M egyenlő lenne F csillagszor R, és a P pedig egyenlő lenne M-szer omega. Ezt a jegyzetből szépen megnézik, és akkor megkapjuk azt, hogy milyen ennek a turbinának a jelleggörbéje a kerületi sebesség függvényébe. Föltenném ide az út, és megnézném, hogy milyen a nyomaték. Legnagyobb a nyomaték akkor, hogyha a kerék áll. Érezzük is, hogy ha a kereket forogni engedjük, akkor a lapátokat érő hatás relatíve kisebb lesz, mert már egy adott sebességgel forgó kerékkel találkozik a folyadék. Valamilyen értéknél el is fog tűnni. Tehát így. És ha megnéznénk a teljesítményt, akkor meg azt látnánk, hogy egy másodfokú parabola. P. A kérdés az, hogy hol van itt a legkedvezőbb? U egyenlő V1 per 2 megfúvási sebesség felénél kapjuk a legnagyobb teljesítményt. Hát látszik, hogy így van, mert kis kerületi sebességnél a szögsebesség kicsi, a nyomaték ugyan nagy, de a szorzat kicsi lesz, és nagy kerületi sebességnél pedig bár a szögsebesség nagyobb, de a nyomaték eltűnik lineárisan. Hát ebből az következik, hogy az éta max egy ilyen turbinánál fogják látni a füzetben. Hát mondjuk gyászos, mindazonáltal működőképes, maximális hatásfoka egy ilyen vízikeréknek 0,5. Ha ügyesen megforgatnánk a folyadék áramlást úgy, hogy kétszeresen használjuk ki az impulzus erőt, akkor föl lehet menni egész 0,95-0,99-es hatásfokra az úgynevezett Pelton turbinákkal. Ezt majd később fogják tanulni. Jó? Hát akkor kicsit így látjuk a dolgot. Az áramlástani részt gyakorlatilag be is fejeztük, és akkor a kiegészítő előadás, amelyik mondott módon előrehozva történik kedden 17 óra 15-kor, ott a gépeknek a hőtani folyamataival fogunk foglalkozni egy kicsit. Még talán valami, nagyon az ember, van itt valami, amit szeretnék mondani, tehát a ZH-ra nézve, Abavári Porkoláb, CH Max, csütörtökön, Abavári Porkoláb, és Prectől Vörösig K148, itt. Jó? Vettük, tehát Abavári Porkoláb, CH Max, Prec Vörös, K148. Jó, hát akkor találkozunk majd.